érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, töltsük a szívünket Istenről való helyes képekkel, gondolatokkal. A Zsoltárok könyve 103. részét olvasom. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt vélők iránt. És amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt vélők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helyesen ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökké való az őt vélőkön, és igazsága a fiaknak, fiaim. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennybe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendelésének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük neked a Szentírást. Köszönjük neked, hogy nem vagyunk rászorulva saját magunk fantáziája alkotta Isten képre, hanem köszönjük, hogy innen olyannak ismerhetünk meg téged, amilyen vagy. Hatalmasnak mondott el ez a Zsoltár, és szeretnénk téged így látni. Hatalmas Isten vagy te, akit uralkodásának minden helyén áldanak az ő teremtményei. A csillagok, a növények, emberek és állatok, a mindenség, a tenger hullámai, magaslatok és mélységek, minden rólad beszél. Áldunk téged, édesatyánk, hogy ez a hely is a te uralkodásodnak helye, ez a város is a te uralkodásodnak helye, és a mi országunk is az. Ez sem csúszik-e a te kezed és a te hatósugarad, a te szándékod, akaratod alól. Jó ezt nekünk tudni, és köszönjük, hogy biztonságban lehetünk ebben a tudatban. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy ma itt lehetünk. Kérünk, hogy csendesíts le bennünk bút, örömöt, vágyat. Védjen minden akadályt a te igéd elől. Kérünk, hogy rontsd le bennünk az ördög munkáit. Adj szabad folyást a te beszédednek, hogy hozzáférjen a mi szívünkhöz, titkainkhoz, legbenső énünkhöz. Köszönjük, hogy te bármit megtehetsz most is velünk. Így kérünk, hogy cselekedj akár csodákat bennünk. Helyezd bennünket új látásmódba, új vonatkoztatási rendszerekbe. Kérünk, hogy oldozd bilincseinket, igazítsd ki gondolatainkat. Kérünk, hogy amit torzítva látunk, azt te igazítsd meg. Kérünk, hogy a valóságot, a szerinted valót, a szempontodból reálisat hadd lássuk, Urunk, ami életünkkel, meg ezzel a világgal kapcsolatban is. Küldd el most közénk szent lelkedet, és eleveníts meg bennünket, testünket, lelkünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt első leveléből olvasom az 5. rész 11. versét. A megnevezett helyen így szól az ige: vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.
Amen.
Kedves testvérek, az elején egy-két mondatot hadd mondjak a Tesszalonika beli gyülekezetről, ahova ez a néhány sor íródott. Ez egy nagyon impulzív gyülekezet volt, és itt viharos megtérések voltak, nagyon jó befogadói voltak az igének, a Pál apostol által hirdetett evangéliumnak, és nem csak ők maguk jutottak sokan hitre ebben a gyülekezetben, hanem azt tudjuk róluk, hogy nagyon gyorsan tovább is adták az igét. Így írja ezt egy helyen a Szentírás, hogy kizendült az evangélium a tesszalonikai gyülekezetből. Tehát nem csak befogadói voltak, nem csak elnyelői az evangéliumnak, hanem Görögország hegyei hamarosan visszhangzották azt az igét, azt az evangéliumot és örömhírt, amit ők maguk is kaptak. És számomra mindig izgalmas, hogy az ilyen gyülekezeteknek, amelyikben van expanzió, amiben van missziós készség, szándék, törekvés, belső indítás, hogy mi ezeknek a gyülekezeteknek a titka. Mert ez a gyülekezet nem stagnált. És azt gondolom, hogy ez a mostani ige is egy titok, egy fontos pont abban, hogy legyen a gyülekezetnek kifelé kondíciója, legyen mondani valója, legyen ereje kifelé szolgálni, annak feltétele, hogy belül a gyülekezeti tagok egymást is gondozzák, egymást ápolják, egymást erősítsék. Úgy nem lehet, hogy csak kifelé szolgálok, de belül nincs, ami engem erősítsen, támogasson. Mint ahogy az édesanyák nem tudnak szoptatni, hogyha nem esznek, mint hogy nem tudunk lőni, hogyha nem tározunk. Tehát valahol töltést kell szerezni ahhoz, hogy legyen mit továbbadni. És úgy olvasom itt az igében, hogy ezek törődtek egymással. Pál apostol meg is dicséri őket, hogy teszitek, tudom, hogy cselekszitek ezt, no, ez egy jó dolog, ebben tovább így, erősödjetek meg ebben, ez egy jó irány, ne hagyjátok abba. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat. Az építés azért jó szó ide testvérek, mert azt úgy lehet elképzelni, hogy ma 80 centi a fal, aztán holnap 1 méter, és így tovább. Tehát ahol a gyülekezeti élet, vagy ahol a hívő ember élete stagnál, akkor ott az gyanús. Olyan, mint a karalábi, ami vagy növekszik, vagy egy ponton túl fásodik, hogyha már nem tud növekedni, akkor megfásul. És akkor erőt vesz rajtunk a lelki szklerózis, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy belül is mozgás legyen, meg amit kaptunk, azt kifelé is továbbadjuk. Ez egy dinamikus mozgás a gyülekezetben. Mit jelent az, hogy vigasztalni és építeni, és ez most szóljon a belső körnek, hogy mit jelent a hívő emberek között ez a szolgálat? Hogy tudjuk egymást vigasztalni és építeni? Az első, amit szeretnék erről mondani, testvérek, hogy meg kell egymást ismerni. Vannak, akik évekig vagy évtizedekig eljárnak úgy egy gyülekezetben, hogy igazából senki nem tud róluk semmit. Ennek lehet a gyülekezet légköre is az oka, mert úgy gondolja, hogy itt nem találok egy embert, akivel értelmesen lehetne beszélni, vagy hát itt úgyse lehet a titkaimat elmondani, vagy itt úgyse nagyon kérdeznek rám. De azért azt én nem nevezném gyülekezetnek, ahova jön, megy az ember, és igazából ő se tud másokról semmit, meg őróla se lehet tudni semmit. Az nem közösség, hanem közönség. Ez egy fontos dolog, hogy legyen bennünk egy egészséges kíváncsiság és nyitottság a másik felé. Egyszer együtt voltunk egy lelki gondozói tréningen, és ott sokan voltunk, akik nem ismertük egymást, körbe kellett ülni, és az első feladat az volt, hogy figyeljük az arcokat, semmit ne csináljunk, csak szemlélődjünk. A második feladat pedig az volt, hogy válasszuk ki azt az egy embert a csapatból, akivel szívesen beszélgetnénk, aki valami miatt fölkeltette az érdeklődésünket és a kíváncsiságunkat. És nagyon izgalmas volt, hogy utána oda lehetett menni, és azt mondani, hogy nagyon jó a pulóvered, és engem ez ragadott meg. Vagy pedig azt lehetett mondani, hogy láttam, hogy elkéstél, és nagyon zilált vagy, valami baj van, megkérdezhetem. Vagy pedig az, hogy téged nagyon határozottnak, kiegyensúlyozottnak látlak, mi a titka ennek? És akkor lehetett beszélgetni. Szóval fontos, hogy legyünk ilyen hídemberek, akik oda mennek a másikhoz, és kíváncsiak. Nem kíváncsiskodók, de azért annál többet, hogy köszönünk, és annál többet, hogy látjuk, hogy itt van az illető, meg a következő vasárnap is itt van, de igazából az életéről, a terheiről semmit nem tudunk. Lehet ebben egy olyan is, hogy a másik terhe nem érdekel, mert elég a magunké. De ha a másik terhe nem érdekel, akkor a másik bűne se érdekeljen, mert ez meg a negatív oldal, hogy a mások bűne az viszont érdekel. Christoph Blumhardt mondta azt, hogy a mások bűnéről nem tudok. Arról nem érdemes tudni, de a más terhét vinni, egy más terhét hordozni, az igenis fontos dolog. Tehát bátorság. Szabad odalépni és kérdezni a másiktól. A másik dolog, amihez fontos nyilván a kommunikáció, és itt most nem arról a kommunikációról beszélek, amit nap mint nap látunk magunk körül, aminek az a célja, hogy elrejtsen, nem közöl, hanem elrejt. Sok beszéd alatt, sok minden között az a lényeg, hogy vagy a lényeg ne derüljön ki, hanem őszinte, egyenes, világos beszéd, az, amit Isten igéje kommunikációnak nevez. A ti beszédetek igen, igen, nem, nem, ami ezen felül van, az az ördögtől van, ami nem rejteget, hanem világosságot gyújt, nem akar többet mutatni, mint ami, egyszerűen csak érdeklődik a másik iránt. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert mellé lőhet az ember, hogyha nem beszél, hanem csak sejtései vannak, vagy előítéletei vannak, vagy gondolatai vannak a másikról, vagy pedig másoktól hallott információi. Én egyszer egy ilyen módon szereztem egy életre szóló barátságot. Egy táborba érkeztünk, beosztották a szobákat, és mi, akik abba a szobába kerültünk, bevonultunk, és elkezdtünk kicsomagolni. És a hölgy, aki ott volt mellettem, bemutatkozott, és a neve nekem ismerős volt, és én rákérdeztem, hogy te vagy az az XY, akiről én úgy tudom, hogy. És akkor könnyes lett a szeme, és azt mondta, hogy hajlandó vagy meghallgatni az én változatomat is? Ennek volt egy története, ami úgy elterjedt bizonyos körökben, én ezt ismertem, és azt mondtam, hogy én szívesen meghallgatom a te változatodat is, és a te történetedet a saját szádból. És nagyon-nagyon örült, hogy ezt elmondhatta, és ez egy olyan bizalmat támasztott köztünk, ami azóta is tart. Nagyon fontos tehát, hogy emberekről ne csak rajtuk kívül, vagy hátuk mögött beszéljünk, hanem velük beszéljünk. Ha bármire kíváncsiak vagyunk, kérdezzük meg, ez a tiszta sor. Pál apostolról hadd mondjam ezt a példát, hogy amikor ő a damaszkuszi gyülekezetbe betoppan, nem mint üldöző már, hanem mint megtért hívő ember, tetszenek emlékezni, hogy Anániás megy el érte, őt küldi Isten, és Anániásnak a dolga, ő egy damaszkuszi tanítvány, hogy bevezesse őt a gyülekezetbe. De Anánián is nagyon megijed, amikor ezt meg kell csinálnia, és a gyülekezet is fél Páltól. Hát őt megelőzte a rossz híre. Mindenki pontosan tudta azt, hogy neki jogosítványa, papírja van arról, hogy a keresztényeket összefogdoshatja, akár erőszakkal is. Hát óriási tartózkodás volt az ő személyét illetően. És azt gondolom, hogy neki nagyon nehéz lett volna beférkőzni, vagy bevenni magát keresztény körökbe, hogyha nincs egy Barnabás. Barnabás, ő egy ciprusi kívül diakónus volt, és azt mondta, ő volt az első bátor ember a gyülekezetben, aki azt mondta, hogy testvéreket, ne csak róla beszéljünk, mert beszéljünk vele. Hívjuk meg. Beszéljünk vele. És Barnabás volt az a híd, akin keresztül Pált befogadta a keresztény közösség. Ő volt a híd. Kellett egy ilyen ember. Valószínűleg összezártak volna. Nagyon nehéz dolga lett volna. Így is elég nehéz dolga volt azért. Tudjuk, az ő megtérése nem volt egyszerű. Mindent át kellett értékelnie, ráadásul belevakult fizikailag is ebbe a történésbe. De kellett egy Barnabás, aki bátor volt, és azt mondta, hogy beszéljünk vele. Nos, tehát fontos a kommunikáció, és harmadszor pedig arról szeretnék beszélni, hogy mi legyen a vigasztalásnak a tartalma. Mit mondjunk egymásnak, mit érdemes mondani? Mi az, ami a hívő embernek a hitét, a kondícióját erősíti? Mert nem minden erősíti, amiről beszélgetni szoktunk. Sajnos magamon tapasztalom, hogyha elkezdünk úgy szóba legyedni bárkikkel, akkor az aktuális téma az időjárás, mert már megint esik, és akkor igen, és már a szelek sem a régiek, igen, és akkor a napi politika, meg a társadalom, meg a bankok, meg ez az egész világ, és egyszerűen húzzuk le egymást, egy ilyen negatív spirálba bekerülünk, egymást rántjuk a mocsárba, és ettől senki nem lesz se erősebb, se reményteljesebb, se boldogabb, semmi. Tehát nagyon fontos, hogy az elején fékezzünk be, és keveredjünk ki ezekből a dolgokból, mert ez nem erősít. Mi az, ami erősít? Testvérek, ez is saját tapasztalatom, hogy mindig erősít, hogyha emlékeztetjük egymást Isten ígéreteire. Én emlékszem, amikor egyszer kórházban voltam, és eléggé magam alatt voltam lelkileg is, és bejött a gyülekezetből egy asszonytestvér, és ott hagyott egy kis igéskártyát, és amikor elment, én akkor fogtam azt föl, hogy az én nyomorúságomban Isten járt itt. És azon a kártyán volt egy ígéret, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Hihetetlen dolgok történhetnek, hogyha Isten beszédét mondjuk. Szeretnék mindenféle ilyen téves gondolatot eloszlatni, hogy Isten igéje nem varázsszer, tehát nem egy ilyen mágikus mantra, amit mondani kell, és akkor majd csak lesz belőle valami. De azt tudnunk kell, hogy Isten beszéde élő és ható. Isten olyan nagy testvérek, hogy még a róla való beszélgetés is, még az ő szavának a felidézése is erőt képvisel. Tetszenek arra talán emlékezni, mikor Jézus Krisztus perében főpap beszél Jézusról, és azt mondja, hogy inkább ott ők elég rossz szándékúan vannak együtt, és mindenki, hogy hát inkább egy vesszen el a népért, mint hogy az egész nép elvesszen, és kivegyék a kezünkből a rómaiak. És ők ott nagyon-nagyon sötét beszélgetésben voltak együtt, de még ott is, ahol Jézus Krisztus neve szóba került, még ott is világosság támad. És az a főpap valami olyan igazságot mondott ki, kár, hogy maga se tudta, hogy mit beszél. Valóban, igét mondott, hogy egy vesszen el az egész népért, mint hogy a nép elvesszen. Ez volt Isten szándéka is. Tehát ahol Isten beszéd, de még a róla szóló beszédnek is ereje van, szóba kerül, az valamiféle mennyei erő, annak mennyei hatása van, ott mennyei erők áradnak az életünkbe. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten beszéde olyan, mint az eső, ami leszáll a földre, elvégzi azt, ami rá van bízva. Nem tér vissza Istenhez dolga végezetlenül. Tehát ezért érdemes Isten beszédével erősítgetni magunkat, meg másokat. Milliót választhattam volna, de most egy csokorral hadd adjak át a gyülekezetnek, mint gyülekezet. Milyen ígéreteket adott nekünk az Isten. Ez azért jó, mert kiemel bennünket a gittegylet, bocsánat a kifejezésért, balónkból, meg abból is, hogy ilyen jó szándékú civil szervezetnek értelmezzük magunkat, és lássuk, hogy Isten nagyon nagy dolgot tervezett a gyülekezettel. Az egyház az egy isteni találmány, aminek nem emberi gyökerei vannak, és nem lesz emberileg vége. És testvérek, hadd mondjam, hogy Isten ügye nincsen válságban, ma minden válságban van. A történelmi egyházak is lehet, hogy válságban vannak, és tudom, hogy abban vannak, mindenki tudja. De Isten ügye, az ő üdvterve, az ő projektje, amit elkezdett a teremtéssel, és be fog fejezni Jézus visszajövetelével, az nincs válságban. Teljesen korrektül, rendezetten megy. Végzi Isten az ő szolgálatát, ma is vannak emberek, akiket meghív az üdvösségre, kiválaszt, hitre juttat, még ma is hangzik az evangélium, szolgálatba állít. Ennek a munkának nincs vége, ennek nem áldozott be. Ez folyamatos. Nos, hogyan értelmezze magát Isten népe? Ilyeneket ígér nekik a Szentírás. Én magam legeltetem nyájamat, és én nyugosztom meg. Tehát Istennek személyesen van köze az övéihez, és gondoskodik róluk. És hogy mennyire azonosul Jézus Krisztus az övéivel, azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Ennyire vállalja az övéit. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aztán ígéri az egyháznak, hogy nyugalom, a Szentlélek jön, és minden igazságra elvezetget titeket. Folyamatos tanító munka folyik a Szentlélek vezetése alatt. Ne féljtek, kicsi nyáj! Erősíti meg Jézus Krisztus ezt a maroknyi kis sereget, mert tetszett az Istennek, hogy nektek adja az országot. És akkor az úgy van, azt nem veszi el senki. Az én atyám házában sok lakóhely van, és oda várlak titeket. Aztán azt mondja, hogy anyaszentegyházamon a pokol kapui sem vesznek diadalt. Testvérek, mostanában annyira döbbenetes, amikor körülnézünk, mennyire démoni kezd lenni a világ. A hazugság szövevénye, annak a globális volt, annak a változatai, annak a tetten érhetetlensége. Valami iszonyatos méreteket kezd ölteni, és sokan mondják azt már világi tudósok is, hogy igen, most már elhisszük, hogy van valami sötét hatalom, mert ez meghaladja az emberi léptékeket. És Jézus azt mondja ennek a kis csapatnak, hogy nem fog a varázslás rajtatok. Titeket nem fog bekábítani, nem lehet berántani az Isten népét semmibe. A pokol kapui nem fognak diadalt venni rajtad. Tehát Isten ügye nincsen válságban, ebben nyugodtan megbizonyosodhatunk. És aztán mondok néhány olyan ígéretet is, ez megint csak egy pár darab, innen-onnan, amit meghívő ember személyesen vehet a szívére. Például, fényözön árad az igazra és a tiszta szívűekre öröm. Vagyis megéri tiszta szívűnek lenni. Lehet, hogy nem anyagilag. De ére nekünk ez valamit, ha azt mondja Isten, hogy fényözönt árasztok az igazra, és örömöt a tiszta szívűre. Az Úr csodákat tesz hívével. Ilyen kis nyúlfaknyi idézetek a Zsoltárok könyvéből. Azoknak, akik Jézus Krisztus befogadták, azt mondja, hogy hatalmat adott az Isten, hogy az ő fiai legyenek. Testvérek, ha bármikor Jézus Krisztus befogadtátok, akkor így tartsátok már magatokat számon, hogy ti Isten fiai vagytok. Ez nem nagy képűség, Isten felhatalmazta ezeket, hogy Isten fiai legyenek. Aztán azt mondja, hogy ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Tehát Isten, aki a madarakra gondot visel, és a verebeket számon tartja, és a hajunk szálát, hogy ne viselne gondot rólatok, és hogy ne tudná ti sorsotokat. Testvérek, ez legyen a vigasztalás tartalma, ez vigasztaló. Van egy nagyon szép ének, amit szeretek, mert pontosan erről szól. Csodaképpen én vigasztalást vészek, cselekedetidre, hogyha tekintek. Kezeidnek munkájában örvendek, teremtőmnek, megváltómnak éneklek. Én csodaképpen megvigasztalódom, hogyha Isten munkáira nézek, és néha csodaképpen elkeseredek, ha emberek munkáira nézek. De ez valóban így működik, hogy kezeidnek munkáján érdemes örülni, mert akkor az ember attól megépül. Hogy milyen fontos Isten ígéreteire egymást emlékeztetni, ezt hadd mondjam, hogy az életünket mentheti meg. Dávid, hadd legyen most példa nekünk, aki tudjuk, hogy évekig menekült Saul király elől, és Saul az konkrétan az életére tört. Tehát amikor ő elborult, akkor ott nem volt kétség, hogy ő mire törekszik. És egyszer annyira elfáradt már, és azt mondta, hogy egyszer végén ez, egyszer nem bírom tovább. Ugye ezt ismerjük, amikor hosszú távon kell vinni terheket, akkor az ember teljesen kimerül és feladja. És van a barátja Jonatán, aki viszont Saul oldalán harcol, meg hát Saulnak a fia, tehát neki illik ott lenni az apja mellett. Időnként meglátogatja Dávidot. És egy ilyen elkeseredett állapotban Jonatán jön, nyilván ezek ilyen párperces találkozások lehettek, csak a frontvonal másik oldalán, és azt mondja Dávidnak, hogy barátom, téged az Isten kiválasztott, és neked megígérte, hogy király leszel. Szervusz, áldás, békesség, Isten áldjon, meg elmentem. De ennyi elég volt, hogy lefújta a port Isten ígéreteiről, hogy újra elővette Dávidban, ami benne is benne volt. Neked az Isten megígérte, Isten nem hazudik, nem vonta vissza, akkor tovább előre be fog teljesedni. És ezzel ott is hagyta. És ez Dávidot megépítette. Ennyi elég. Tehát emlékeztessük egymást Isten ígéreteire. A másik pedig, amit még szeretnék befejezésről elmondani, hogy mi lehet a vigasztalásunk tartalma. Mi reformátusok ezt már nem gyakoroljuk, legalábbis hivatalos formában nem. De lehet, hogy a fürdővízzel együtt kiöntöttük a gyereket is, amikor megszűnt az, hogy gyónás. A Szentírásban ugyanis szó van arról, Jakab levele azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. Testvéri közösségben elmondott bűnvallásnak gyógyító ereje van. Hadd mondjak erre is egy példát, mert így sokkal jobban megértjük, és megint csak Dávid legyen a példa. Az életének az az epizódja, amikor Betsabéval összebútorozik, és az egy éjszakás kaland úgy tűnik, hogy hosszabb lesz. Valószínűleg többet is jelentett neki ez a nő, mint egy éjszakás kalandot, ragaszkodik hozzá. És amikor kiderül, hogy az asszony terhes, és nem fog tudni megszabadulni a férjtől, akkor megöleti a férjet a harcban. De mindent megtesz azért, és mindent azért tesz tulajdonképpen, hogy ez az egész ne derüljön ki. Mindent azért csinál, hogy a dolog mehessen úgy tovább, mint ha semmi sem történt volna. Túl van már az Uriás meggyilkoltatásán is, és aztán, hogyha figyeljük Dávidot, akkor megdöbbentő dolgot látunk. Egy picit sem konszolidálódik belül a szíve, egyáltalán nem nyugodott meg attól, hogy most nem derült ki semmi, pedig megnyugodhatna, hogy senki nem tud semmit, a titok rendben van. Mindent megtehetett, tehát őt emberi igazság szolgáltatás nem vonhatta felelősségre. Hát ő volt mindenek fölött a király. Nem is mondta felelősségre senki. Nem is büntette meg senki. Nem is említette senki a dolgot. És mégis azt látjuk, hogy ő szenvedett. Kínlódott. Az 51. Zsoltárt érdemes elolvasni ebből a szempontból, ott nagyon szemléletes képekkel le van írva, hogy mennyire gyötrődött. Fájdalmai voltak, fizikailag bele volt pusztulva, nem tudott se enni, se aludni, se éjjelem, se nappalom. Annyira küzdött a lelkiismeretével. Hát a hívő ember lelkiismerete nem manipulálható, a hívő ember lelkiismerete az Istentől érintett, és azt nem lehet elaltatni. Az fáj, az jelez, az működik, és nem bírja a bűnt, és Dávid szenvedett ebben a dologban. Teste, lelke sírt, jajgatott, és nem tudott megnyugodni. Nem volt egy perc nyugta sem. Pedig Istennek biztos elmondta. Biztos elmondta Istennek, és mégse volt nyugta. És tessenek látni, hogy Isten úgy segített rajta, hogy oda küldött egy embert. Oda ment Nátán próféta, és akkor elmondta ezt a rövid kis tanmesét, hogy tudod-e, király, van egy eset, döntened kéne a dologban, elég kínos a helyzet, egy szegényről, meg egy gazdagról van szó, ezek szomszédok. És noha a gazdagnak nagy nyája van, mégis amikor vendég jött hozzá, elvette a szomszédjának, a szegénynek az egy bárányát, és azt készítette meg vacsorára. Mit gondolsz erről, király? A király azt mondta, hogy hát ez felháborító, halál a fia az ilyen ember. És azt mondja Nátán, hogy te vagy az az ember. És ebben a pillanatban kiszakad Dávidból a titok. Ott nincs titok tovább. Dávid leborul, elvállalja a dolgot. És Nátán előtt, a palota előtt, a hívő nép előtt, a hitetlenek előtt, a világ előtt kiderül a dolog. De ott vége van. Ott Dávid szívéről leesik a teher, megkönnyebbül, megvigasztalódik. Ott kezdődik a tovább, ott kezdődik a jövő, de ennek meg kellett történnie. Miért volt fontos ez? Miért volt fontos, hogy emberek előtt is ez kimondódjon? Testvérek, azt gondolom, de szerintem nem árulok el veled nagy titkot, hogy Isten előtt bevallani valamit, amit úgy is tud, nem nagy kunszt. Isten előtt bevallani a bűnöket, azt lehet, de attól még járhat az ember nagy arccal, meg nagyon szent lehet, meg nagyon áldott, attól még tehet úgy, mint a semmi nem történt volna, képmutatóskodhat, vagy megvezethet másokat. Az nem kerül igazán nagy alázatba, megalázkodásba Isten előtt megvallani, de egy másik ember előtt, aki ismer engem, tud engem, ott éli át igazából az ember a tetteinek a súlyát, a következményét, a szégyenét, de ennek mégiscsak van titka és gyógyító ereje. Nem véletlenül mond erről sokat a Szentírás, mert ott kezdődik a tovább. Onnantól kezdve van tovább lépés, van megtisztulás, onnantól kezdve lehet hátrahagyni, onnantól kezdve lehet elfelejteni, ott megtisztulnak a sebek, és van folytatás. És azt gondolom, hogy nagyon jó annak a gyülekezetnek, vagy azoknak a hívő embereknek, ahol vannak ilyen kapcsolatok, ahol vannak ilyen hívő emberek, akik hordozni tudják mások terheit, akik nem kíváncsiskodnak, hanem imádkozni tudnak a másikért, akivel meg lehet osztani nehéz, súlyos életterheket is. Mert ilyeneket mindnyájan viszünk. Biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen terhei. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, mondja Jakab apostol, hogy meggyógyuljatok. No hát akkor legyen ez a mai igének a kifejtése, vagy a tartalma. Vigasztaljátok egymást, és építs egyik a másikat, amint teszitek is. Ha teszitek, testvérek, akkor folytassátok, mert ez nagyon-nagyon jó dolog. Ismerkedni, kíváncsinak lenni, kommunikálni. És aztán, hogyha van tartalom a szívünkben, ha van mondani valónk Jézus Krisztusról, vagy tapasztalatunk, vagy bizonyságtételünk, akkor azt osszuk meg a másikkal. Nem is tetszenek elhinni, hogy mennyit jelent, például nekem, hogyha egy hívő ember bármi egyszerű dologról beszél, arról, hogy mit olvasott tegnap, mond egy igét, arról, hogy mit, hogyan élt meg. Hatalmas megerősítő és építő erő van benne, nem locsogás. És ugye van kinek bűnt vallani, azt pedig ne tartogassuk magunkban. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked azt, hogy semmit nem kérsz tőlünk úgy, hogy arról ne adtál volna nekünk példát. Köszönjük, hogy valóban ilyennek láthatunk téged, ilyen a te szíved, hogy folyamatosan vigasztalsz, szívedre veszed fájdalmunkat, panaszainkat. Folyamatosan építgeted az életünket. Köszönjük neked, hogyha elhívsz minket, akkor mi is beállhatunk ebbe az isteni munkába és szolgálatba. Nagyon hálás a szívünk azokért, édesatyánk, akik nekünk szolgáltak, akik valamilyen módon minket vigasztaltak, építettek. Kérünk, hogy áld meg őket. Most is, amikor rájuk gondolunk, akkor gazdagítsd meg őket, hogy másoknak is szolgálhassanak. Szeretnénk, édesatyánk, mi is ilyen hasznos életet továbbadó, jövőbe segítő, reménységet támasztó emberek lenni. Kérünk, hogy mutasd meg, hogy ki a mi emberünk, ki az, aki ez oda kellene lépni, ki az, aki talán régóta ránk vár egy jó szavunkra, egy kérdésünkre. Kérünk, édesatyánk, hogy te adj csendet, amikor meg kell hallgatni a másikat. Bocsáss meg, hogy sokszor versenyzünk, hogy kinek több a baja, kinek nagyobb a szenvedése, kinek van több orvosi lelete. Segíts, Urunk, nyitottnak lenni és befogadónak. Kérünk, Urunk, téged a gyülekezetünkért, áld meg az abban végzett szolgálatokat. Imádkozunk betegeinkért, idős magányos testvérekért, Kérünk a fiatalokért, gyermekekért, a táborokért, amik előttünk állnak. Imádkozunk a mi gyülekezetünk vezetőiért, azokért, akik szabadságra készülnek, vagy hosszú útra indulnak. Kérünk, áld meg őket, és tedd szépé, tartalmassá, értelmessé a mi nyarunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.